ezért bemondanám a telefonszámot is. 061-374-0904. Szabad tehát betelefonálni, akár kérdésekkel, akár megjegyzésekkel, vagy tanácsokkal szolgálni a műsor folyamát. Szeretném köszönteni kedves vendégeimet, a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat lelkészét, akit már jól ismernek önök is, kedves hallgatók, Fazekas Gyuri atyát, és most hozott magával egy kedves munkatársát, Istvánt. Köszöntelek benneteket,
köszöntöm
Erdős Leventét, aki a technikai műhelyben lesz a számunkra segítségünkre, valamint zenét is ő fog nekünk szolgáltatni. Hát, hogy egy kicsit hogy az aktualitáshoz is csatlakozzunk, ma van húshagyókedd. Ez tulajdonképpen a nagybőjt kezdetét megelőző utolsó nap a keresztény egyházi évben. Azaz a hamvazó szerda előtti nap. A név is a bőjt kezdetére utal, azaz ezen a napon lehet utoljára húst fogyasztani. Hát a szigorú bőjt szerint, mert azért ma már egy kicsit ezt enyhítették, és főleg a szerdára és a péntekre korlátozzák a nagyon szigorú diétát, vagy bőjtöt, és hát vannak olyan kedvezmények, hogyha valaki beteg, vagy gyerek, vagy idős, akkor ő rájuk annyira már nem vonatkozik. Mind Magyarországon, mind a világ számos más pontján különféle ünnepségek és népszokások kapcsolódnak ehhez a naphoz. Sok helyütt karneválnak nevezik, vagy annak fesztiváloknak ad helyet ez a nap. És hát, hogy az eredetére is utaljunk, ez tulajdonképpen latinul azt jelenti carnelevare, vagy carnevale, vagyis búcsú a hústól. Te biztosan ezt tudod ellenőrizni, Gyuri atya, hogy ez a nev, elnevezés innen ered. Hát a hústól búcsúzunk most egyelőre, de mi pedig ebben a műsorban, és egyáltalán, akik így az alkohol rabságából szabadulni vágynak, az alkoholtól búcsúznak, de nem is egyenlőre, vagy rövid időre, hanem örökre, vagyis hát az életre. Szeretnélek, István, téged megkérdezni, hogy mesélj nekem egy kicsit arról, hogy hogyan is alakult a te életed, hogyan kerültél az alkohollal abban a nagyon szoros kapcsolatba, ami aztán függőséghez vezetett.
Hát, ahogy bemutattál, István vagyok, alkoholista, 54 éves. Én egy jászsági kisfaluból származom, a gimnáziumot már itt Budapesten végeztem, az egyetemre is itt Budapesten jártam. Nálunk a családban sem édesanyám, sem édesapám nem volt alkoholista, mondt édesapám szociális ivó volt. Számomra sem jelentett nagyon sokáig problémát az alkohol. Társaságban fogyasztottunk alkoholt, és gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig szociális ivó voltam. Hétvégeken barátokkal, kollégákkal fogyasztottunk alkoholt. Aztán, ahogy telt az idő, ebből a szociális ivásból egy alkoholizmus lett. Mindig többet, gyakrabban ittam, és én ez
először
a bíró
voltam.
Először
ez főleg hétvégen?
Először hétvégeken, ünnepnapokon a munka sem nagyon engedte, de aztán gyakorlatilag minden ünnep, szabadságok egy idő után gyakorlatilag az alkohol körül forogtak, és ez meghatározó volt. Én zugivó voltam, mindig reggel ittam, aztán, hogyha tudtam, hogy nem lesz otthon családi kontroll, akkor ez délután is folytatódott, de elsősorban én mindig reggelivó voltam.
De reggel mennyit tudtál inni így munka előtt?
Hát én vodkás voltam, minimum a kérdeci vodkával érkeztem meg a munkahelyemre.
És kocsival?
És természetesen autóval.
Úgyhogy hát ez elég ez, merész dolog.
Hát ez akkor ez nem jelentett problémát, ez legkisebb probléma volt az, hogy én számomra akkor, hogy autóba
ülök. Tehát nem vetted észre, hogy a reflexeid romlottak volna, vagy ilyesmi?
Nem vettem észre, hogy romlottak volna. Nyilván ez egy ilyen skizoid állapot volt, az ember azért fölmérte, hogy hát ez borzasztó, amit cselekszik, de az alkohol erősebb volt szinte minden reggel.
És egész nap a munkádban hely tudtál azért állni?
A munkámban hely tudtam állni. Kollégák, akikkel dolgozom, egy nagyon kellemes, jó kollégának tartottak. A szakmai előmenetelem is nagyon gyors volt, szóval egy elfogadott, elismert tagja voltam a közösségünknek. Ez nem jelentett problémát. Természetesen kicsit előreugorva, amikor már kihúzanodott az ember, akkor ezt azért egészen másképp látja.
Ezt értem, de egész nap nem kellett úgymond utána tölteni?
Ha kelleni nem kellett, de hogyha tudtam, hogy a feleségem aznap nem lesz otthon, elég sokat utazott, akkor napközben is előfordult, hogy ittam.
Családdal rendelkezel? Gyermekeid vannak?
Igen, két nagyfiam van, 28 és 31 évesek, és van egy 2,5 éves unokám is.
Na, gratulálok.
Köszönöm szépen.
És a fiaid szintén a te foglalkozásodat
nem,
követték?
Ők teljesen más szakmában helyezkedtek el, az egyik mérnök, a másik pedig közgazdász.
Értem. Hát Gyuri atya, most téged szeretnélek egy kicsit kérdezni, az ügyben, hogy hát hogyan fedezted fel például Istvánt, vagy hogy tudjátok ti megtalálni ezeket a nagyon tehetséges, nagyon érzékeny, nagyon jobb sorsra érdemes embereket, mint István, hogy aztán ők a gyógyulás útjára tudjanak lépni.
Hát köszönöm a bizalmat, de inkább ő mondja el, mert hogy ez egy nagyon fontos esemény, ha már éppen a Mária Rádióban vagyunk, akkor inkább neki kéne ezt elmondani, mert hogy a Mária Rádiónak köze van hozzá.
Hát akkor visszaadjuk most a szót Istvánnak.
Köszönöm szépen. Szóval ez egy nagyon hosszú folyamat volt, egy 20-25 évre visszaterjedő lassú folyamat, és ugye egy idő után ez teljesen világossá vált, hogy ez alkoholizmus, és aztán először én titokban jártam egy pszichiáter kollégához, a család nem is tudott róla, de aztán mindig visszaesés volt a vége, volt ebben addiktológus, pszichológus, de mindig visszaesések voltak. Természetesen az otthoni légkör ezt teljesen megmérgezte, az alkohol.
Tehát ez már érződött az otthoni, a családi légkörön is.
Természetesen. Tehát elég volt az, hogy beleszóltam a telefonba, és a feleségem rögtön tudta, hogy ittam vagy nem. Nem is kellett
másképp
még egy mondatot sem mondanom, csak a köszönésből meg tudta állapítani, hogy ittam vagy nem ittam. Szóval sok-sok próbálkozás volt, tabletta, beültetés, de mindig visszaesések voltak. És aztán a hosszú folyamat végén volt egy 3 napos filmszakadás, akkor autóba ébredtem, nem tudtam, hogy kerültem oda, telefonom, pénztárcám, bankkártyám, minden eltűnt, a családom keresett, nem tudták, hol vagyok, és hát ennek a folyamatnak lett az a vége, hogy a feleségem közölte, hogy akkor most eddig volt, és akkor, ha nincs változás, akkor szétválnak útjaink. Én nagyon-nagyon szerettem és szeretem a feleségemet, és ez egy olyan pont volt, hogy nélküle, és az, hogy kitartott mellettem, ez nagyon-nagyon hálás vagyok, de nélküle biztosan nem lett volna sikeres ez a gyógyulás, és mint utolsó remény, színházból hazamenet egy késő este hallgattuk a Mária rádiót, és ő egyébként mindig ezt hallgatta már, mert mindig imádkozott, és kérte a Jóistent, hogy segítsen rajtam, és egyszer közösen hallottuk talán ezt a műsort, hogy létezik egy olyan szervezet, a Katolikus Alkoholista Mentőszolgálat, és akkor ez így eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha ezt még megpróbálnánk, ugye már mindent próbáltunk, és akkor, mint utolsó remény, akkor én fölhívtam az egyik munkatársat, azon a héten már ott voltam nála, akkor megtudtam, hogy vannak önsegítő csoportok.
Na most egy picit szerintem ezt egy kis szünetet tartsunk, és egy-egy kellemes zenét hallgassunk meg. Ez alatt mindenki gondolja át ezt az életutat, és hogy a Jóisten, angyala vagy Mária hogyan is terelgeti az ő báránykáit az akkolba. Az Alkohol és Én című élőadás műsorunkat, és bemondom a telefonszámot is, hogy aki akar, az kérdéseivel vagy hozzászólásaival színesítheti a műsorunkat, 061-374-0904. És hát István szép életútját hallgattuk idáig, de mielőtt folytatná a gyógyulásának a történetét, Gyuri atyát kérdezzük meg, hogy ő neki milyen tapasztalatai vannak, hogy hogyan is juthat el például valaki ti hozzátok a Kórház utcában, ebbe a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálatba, hogyan kerülnek az emberek.
Köszönöm szépen. Hát több forrás is lehetséges. Itt egy picit próbáltam összeszedni hirtelen. Volt már úgy, hogy az interneten keresztül is megtaláltak bennünket, hiszen fönt vagyunk a www.kastlelkiközpont.hu, van egy ilyen oldal, és aki keresgélt, hogy hogyan s mint lehetne gyógyulnia az alkohol rabságából, hát így rátalált erre a oldalra, és itt rajta van a címünk, hogy 3. kerület, Kórház utca 37. Aztán van egy másik, amikor papokon keresztül jutnak el hozzánk emberek. Van néhány atya, aki komolyan veszi ezt a problémát, és tudja, hogy mi létezünk, és így is kerülnek hozzánk testvérek, akik gyógyulni, szabadulni akarnak. Illetve van egy harmadik, néhány orvossal van kapcsolatunk, és akik úgy látják, hogy van némi hajlandóság a hit irányába, a gyógyulni akaróban, az küldi hozzánk az embereket, de nem feltétel a hit, tehát nem az a legfontosabb, hogy hit, bár előbb-utóbb hitre jut az ember. Az a lényeg, hogy gyógyulni, szabadulni akarjon, És van még egy lehetőség, amikor már a szabadult alkoholista a környezetében látja, hogy probléma van, és ő, mint egy személyes tanúságtétele, személyes beszélgetések alapján szép lassan, hát meghívja a közösségbe. Tudjuk, hogy ez egy nagyon sziszifuszi munka, sokáig tart, mert hát az alkoholista az tagad, és mindenképpen menekülni akar, és betegsége folytán akarja tovább csinálni.
Hát általában csinál, el kell jutnia egy olyan krízishez, mint István is, hogy a családi életét is, esetleg a munkáját is veszélyeztette volna már a további alkohol problémás élet, és akkor egy utolsó szalmaszálként próbálkoznak.
Igen. Ugye?
Hát Gyuri atya, te nagyon sok felé jársz. Most a nagybőjti időben, illetve a húsvéti szent időkben mentek-e valamerre, vagy itthon fogtok szolgálatot teljesíteni?
Hát a legfontosabb, ami kifejezetten nagybőjt jegyében fog telni, az most szombaton, az Óbudán a Kórház utca 37 szám alatt lesz egy lelki nap 10 órától délután 5 óráig, és hát szeretettel várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy neki szüksége lenne segítségre. De ezen túl, hát jövő héten megyünk Erdélybe, nem kifejezetten nagybőjti gondolatokkal, de mindig bele lehet szőni. Mózes történetét veszük végig, amiben egy szabadulás története van végső soron, egy népnek a szabadulás, és hogy milyen nehezen adja be Mózes a derekát, hogy végiscsak elmenjen és szolgáljon az Úrnak, hogy a nép hol hisz, hol nem hisz, hogy a fáraó csökönyös és makacs, de hogy a történet főszereplője végső soron mégiscsak az Isten, és hogy ezek hogy és mint vannak, akár bennünk is, hogy a fáraó az, aki nem akarja elengedni a népet egészen addig, amíg hát ő a saját élete veszélybe nem kerül, és hogy ez egy tipikus alkoholista gondolkodás is lehet, vagy viselkedés, mert hogy egy alkoholista tényleg egészen addig, úgy tűnik legalábbis eddig, hogy egészen addig nem akar gyógyulni, amíg az élete veszélybe nem került, tehát egyfajta mélypontra nem jut. Bennünk van, amúgy azt gondolom, hogy mindenkiben benne van egy ilyen kis fáraó, hogy ő a fáraó, ő a csúcson, mondja meg az igazat, a tutit, csak ő tudhatja körülöttek, hogy forogjon minden és mindenki. Aztán persze van egy másik felünk is, egy Mózes, aki meg szabadulni akar, aki szabadítani akar. De hogy milyen nehezen indulunk el.
De a Mózes is először egy kicsit gyenge még, tehát az ő hite is erősítésre szorul, hogy hát legyen igen. Bátorsága kivezetni a igen, veszedelemből.
Igen. Tehát ilyen módon, tehát így a nagybőjt is belekerül a történetbe, mert hogy a nagybőjt lényege, egyik lényege az, hogy helyre kerüljenek bennünk a dolgok. Éppen azért van az ima, bőjt és jó cselekedetek, hogy meglássam magamban azt, hogy én igazából ki is vagyok, hogy mennyire esendő és gyenge vagyok, és hogy az Úr az, aki az életemnek a középpontja, és hogy rá kell figyelni, hogy ő kerüljön a középpontba, hogy minél kevesebb legyen az én, és minél több legyen az Isten, vagyis minél kevesebb legyen az önzés, a kishitűség, a bizonytalanság az életemben, és minél nagyobb és több legyen a szeretet a szívemben, életemben, körülöttem. És hát erre irányulnak a lelki gyakorlatok, a beszélgetések.
Hány napra mentek Erdélybe?
Hát csütörtöktől kezdődik a lelki gyakorlat, és vasárnapig tart ez a lelki gyakorlat, de mindig egy nappal előbb megyünk, és egy nappal később, mert elég messze van az, és akkor Marosvásárhelyen szoktunk megaludni egy plébánián, tehát szerdán megyünk, szerdán este ott megalszunk, és csütörtökön megyünk Csíksomjóba, ott a Bőjte Csabának van egy nagy háza, és abban gyerekek fönt vannak, mi pedig lent vagyunk, És akkor, amikor vége van a lelki gyakorlatnak, akkor ugyanúgy Marosvásárhelyen megalszunk, és akkor utána jövünk vissza haza hétfőn.
Hát ez egy nagyon-nagyon szép küldetés a tiétek, és akkor utána már itthon fogtok szolgálni.
Hát igen, hát itthon, de hát ugye egy évben háromszor megyünk Erdélybe, és négyszer Kárpátaljára, tehát ez is benne van, és hát négy lelki gyakorlat van itthon is, amiből már egy megvolt, következő talán május végén lesz, ha jól emlékszem, ami Leány falun szokott lenni, a Szent Gellért lelki gyakorlatos házba. Amúgy az ő programjukban is benne van, hogy katolikus alkoholista mentőszolgálat lelki gyakorlata.
Igen, igen. Hát ez nagyon szép. Az előbb véletlenül bakiszerűen adventet mondtam, de ha bele gondolunk, akkor ez a nagybőjt is egy várakozásról szól. Hát arról szól, hogy Jézus kínszenvedését, de leginkább a föltámadását várjuk. Tehát az, hogy megszabadítson bennünket, és hát István is a Mária Rádióba, Mária Rádió sugallatán keresztül jutott el hozzátok, és akkor legyél olyan kedves, folytasd a te élet, mert megszabadításodat, vagy megszabadulásod történetét.
Igen, akkor, ahogy mondtam, akkor a önsegítő csoportba kerültem két nap múlva, ahol megtudtam, hogy pár hét múlva lesz Lányfalun ez a lelki gyakorlat, és ezt mindenki nagyon erősen presszionált, hogy az nagyon-nagyon fontos, nagyon sok ember szabadult ott, és akkor együtt a feleségemmel el is mentünk az első lelki gyakorlatunkra, ahol is tulajdonképpen én szabadultam. Én egy katolikus családból származom, hívők voltunk, de igazából én azt gondolom, hogy a tanult katolikusból igazából ott lettem hívő, és mi próbálkoztunk mindennel sikertelenül, de én soha nem kértem a jó Istent addig, hogy szabadítson meg engem az alkoholtól, és ott kértem először, és sikerült megszabadulnom. Hát nekem ez az első lelki gyakorlat, ez mindenféleképpen az életemben egy fordulópont volt, ahol igazából azt gondolom, hogy hívő ember lettem, és ott szabadultam.
Tehát itt vált a hited élővé.
Itt vált a hitem élővé, ez lassan két éve lesz, én 2015. április 10-én ittam utoljára, és gyakorlatilag onnantól
az is ilyen húsvét tájára esetett, nem?
Igen, ez már, igen, az húsvét előtt volt, de igazából a szabadulás az május végén, akkor már abszinens voltam, de a szabadulás az május végétől. És aztán utána rendszeresen járok hétfőnként.
Na most István, ezt orvosként kérdezem, ne haragudj, hogy hát ugye megszabadultál hitáltal ezen a lelki gyakorlaton itt Leányfalun, de nem volt megvonási tünet együttesed, vagy sóvárgásod utána?
Nem, hál' Istennek semmi. Tehát sem sóvárgás, sem megvonási tünetek nem voltak. Én teljesen jó fizikai állapotban, a lelki állapot azért az, ahhoz sok idő kellett, mire az rendeződött, de és még folyamatosan rendeződik, ezért ahhoz
hosszú folyamat. Tehát a lelkedben azért volt egy zavar, vagy egy még nem az új helyzetet nem tudtad igazán valahogy, nem tudom, elhelyezni az életedben, vagy?
Hát ugye itt azért rájöttünk, hogy a házastárs társfüggő, tehát neki is gyógyulnia kell. És hát az a szerencsés helyzetünk, hogy együtt járunk lelki gyakorlatra, hála feleségem házastársi csoportokra, és így együtt tudunk gyógyulni.
István, ne haragudj, hogy rákérdezek, de hallgatók esetleg nem tudják, mi az a társfüggőség. Tulajdonképpen mit értesz ez alatt?
Hát a társfüggőség, ugye a házastársak megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy a hozzátartozójuk ne igyon. és saját magukban keresik a hibát, hogy valamit elrontottak, valami miattuk van, és aztán az a tehetetlen állapot, amikor gyakorlatilag semmi eszközük nincs a változásra, és ez egy súlyos depresszióval, önvádaskodással járó állapot, és rá kell döbbenjenek, hogy bizonyos fokig ők is betegek, és nekik is, és együtt kell gyógyulnunk.
Tehát tulajdonképpen a feleségednek a másodlagos depresszióból kellett úgymond fölépülnie, vagy szóval ő nem hitte még akkor el ott azon a lelki gyakorlaton, hogy te megszabadultál? Volt benne egy félelem?
Hát hogy de folyamatos félelem, ugyanis a sok-sok visszaesés miatt ez minden visszaesés még nagyobb kudarcként élte meg, és akkor csak remélni merte, és nyilván félt attól, hogy ez is csak egy átmeneti dolog, és visszaesés lesz. Tehát ehhez azért hosszabb idő kellett ahhoz, hogy ezt ő is lássa, hogy valóban gyógyulás van, valóban teljesen más ez a abstinencia, mint a korábbi kezelések alatt. Ezt én saját magamon is érzem, hogy teljesen más érzéseim vannak a korábbi időszakhoz és a mostani időszakhoz képest.
A gyermekeid, fiaid vagy fiaitok hogyan álltak hozzá a korábbi ivásos periódusodhoz és ehhez a gyógyulásihoz?
A család mindig kitartott mellettem, feleségem is és gyerekeim is, és hát ők is próbáltak nekem segítséget adni, illetve hát az édesanyjukat támogatni abban, hogy ez a sok-sok keserűség, amit okoztam, az könnyebben elviselhető legyen. És hát igazából miután szabadultam...
Egy pillanatra még menjünk vissza. Tehát a fiaid szenvedtek valami kárt abból, hogy te itt áll? Hogy érzed ezt?
Látszólag nem, de ez csak egy felületes dolog, egészen biztosan. Tehát egy fiatal, serdülő korukat átívelő folyamaton egészen biztosan, hogy ez okozott fájdalmat és lelkisérülést. Az ő tanulmányaikban, párkapcsolataikban nem, mert azért mi akárhogy is, de egy család voltunk, még hogyha volt is egy probléma. Tehát a hit megvolt korábban is a
családban. Tehát nem voltál agresszív, amikor
nem,
ittál?
Nem, én teljes békés alkoholista voltam.
Tehát ilyen ittál akkor van. Inkább lefeküdtél, vagy?
Én egy csöndes, igen.
Tehát így gyakorlatilag nem volt. Kergetted a családot?
Nem, semmi családon belül erőszak nem volt.
Igen, értem. Na, hát akkor légy szíves, mondd tovább, hogy akkor eljutottál ide a Leányfalura, itt úgymond megszabadultál, feleséged is zárkózott föl folyamatosan ehhez a hithez, hogy elmerje fogadni, hogy te tényleg most másképpen vagy, és tényleg az Úristen megszabadított téged, és akkor hogyan folytatódott az életed?
Nagyon fontos, hogy a abszinencia megtartása, tehát hogy ne legyenek visszaesések, és hát ebben tulajdonképpen a legeslegfontosabb, hogy lett hitem, és rá tudtam magam bízni a Jóistenre, és ez volt az elsődleges, ami átsegített ezekben az időszakokban, de nagyon-nagyon fontosnak tartom a önsegítő csoportokat, a lelki gyakorlatot, a családi közösséget, a Gyuri atyát, a munkatársakat, és hát a sorstársaimat, mert egymásnak tudunk őszintén megnyílni, és bizony minden látva egy-egy visszaesést, az mindig arra sarkal engem is, hogy egy pillanatig nem lehet lazítani, és ezekből az esetekből mindenkinek az életútjából lehet tanulni, és megtartani a józanságot.
De nincs is benne tulajdonképpen kívánság az alkohol irányában?
Nem, gyakorlatilag én 2015 április a lelki gyakorlat óta semmiféle sóvárgásom nincs az alkohol iránt.
Most arról beszélj, légy szíves, hogy hogyan kerültél végül is, hogyan lettél munkatárs ebben a bizonyos kaszban, a katolikus alkoholista mentőszolgálatban. Tehát mi vitt arra, hogy te miután magad megszabadultál, próbálj segíteni másokon is, hogy ők is megszabaduljanak.
Ez egy önsegítő csoport, és én 2 év óta rendszeres csoportjáró vagyok. Nagyon sok sóstársat megismertem, nagyon jó kapcsolatba kerültünk, és helyi különbségek vannak az önsegítő csoportok közül, ahová én járok, ott nem állandó csoportvezetők vannak, hanem a csoport megszavazza egy év tisztaság után, abszinencia után, ha alkalmasnak találják a csoporttagok, akkor vezethet csoportot. És akkor egy év után engem ez a megtiszteltetésért, hogy én a kismertés csoportban vezethettem csoportot. Aztán ez egy folyamat lett, jártunk a lelki gyakorlatra, megismertem a többi munkatársat is, és hát legvégén pedig a Gyuri atya a munkatársakkal együtt kért föl arra, hogy hivatalosan is legyek ennek a közösségnek a munkatársa.
És amikor te, mint munkatárs dolgozol itt, akkor mit csinálsz?
Ezek az önsegítő csoportok, ugye mindenki elmondhatja a
Csoportvezető
funkció van, összetartani a csoportot, de azért ez többről is szól, azért figyelünk egymásra, aki már nem volt, keressük egymást, kutatunk úgymond
a... Hány ember jár a te csoportodba konkrétan?
Hát ez változó, hogy 8 és 13 fő az a létszám, ami általában meg szokott jelenni a csoporton.
És akkor te ott fogadsz is új jelentkezőket? Tehát ott vagy telefon közelben, vagy ez nem jár a munkatársi?
Csoport alatt nem, a csoport alatt nincs telefon, de természetesen, ha jön új társunk, akkor azt mindig fogadjuk, és akkor mindig ilyenkor mindenki egy tanúságtételt tesz röviden, hogy a csoport keretek közé beférjen, és tőle is várunk egy tanúságtételt, és akkor látja belülről is egy csoport működését, hogy ez hogyan működhet.
Hát ez nagyon szép ez az életút, amit te most itt elmondtál, és hát a hivatásodat is tudod folytatni minden további nélkül, tehát gyakorlatilag nem csak a hit és a közösség nyert a te gyógyulásoddal, nem csak a családod nyert, hanem még a társadalom is nyert. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon is érdemes volt ezt az utat bejárni. Én elmondanám, hogy pszichiáterként, addiktológusként és pszichoterapeutaként én is foglalkozom alkoholbetegekkel, nálam is vannak gyógyulások, és meg kell mondjam, én pásztorál pszichiáter vagyok, tehát én is a hit eszközeit is megpróbálom alkalmazni, természetesen csak azoknál, akik erre nyitottak és elfogadóak, tehát aki nem, annál megpróbálok más filozófikus utakon, módokon közeledni, de mindenképpen valamiféle transzcendentális út az mindenképpen jó, hogyha kicsit el tudunk emelkedni a fizikai valóságtól. Egy esetet szeretnék nagyon röviden elmondani. Egy fiatal hölgy járt hozzám évekig, drogos volt, azután, amikor hozzám került, már komoly alkoholfüggő volt, akkor már nem drogozott, és hát az alkoholos pszichózis betegségébe esett, ami azt jelentette, hogy már közel volt a, hát nem a schizofréniához, de a pszichózishoz, paranoid pszichózishoz, és hát már olyan gyógyszereket kellett adni neki, ami hát egy kicsit ezt a doxazmás gondolkodást, a téves eszméket csökkentette. Nem jutottunk egyről a kettőre, próbáltam párterápiát csinálni, nem jött be a férje, ő is egy kicsit már inkább elítélte a feleségének ezt a magatartását. Voltak gyógyulási periódusai, mint ahogy neked is, tehát hónapokra elhagyta az alkoholt, és még gyermekáldásra is gondoltak, tehát még gyermektervezésre is, de aztán valahogy mindig visszaesett. És akkor küldtem el ebbe a KASZ rendszerbe, a katolikus alkoholista mentő szolgálatba őt, ahol meggyógyult, és ma nem csak, hogy nem iszik és nem drogozik, hanem még gyakorlatilag gyógyszereket sem kell szednie, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Nagyon sokan persze meggyógyulnak anélkül is, hogy a kórház utcába kerülnének, de ez az eset, ez egy pregnáns példája annak, hogy ő itt ebben a közösségben tudott csak igazán meggyógyulni. Sajnos közben eltelt az időnk, de hogy ennek a közösségnek a telefonszámát elmondhassam gyorsan, még ezt megteszem, 061-242-2330, illetve van egy mobilszám is, 0620-775-3135, hétfőtől péntekig 9 és 5 között pedig fogadják nem csak telefonon a munkatársak a hívásokat, hanem még személyesen is. Szeretnék elköszönni lassan kedves vendégeimtől, Fazekas Gyuri atyától, az Alkoholista Mentő Misszió Szolgálat lelkészétől, Istvántól, aki betegből lett munkatárs, és Erdős Leventétől, aki a technikai segítséget nyújtotta a mai estén, én pedig dr. Sineger Eleonóra, lélekgyógyász voltam, aki a műsort vezette. Áldott estét kívánok!